a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Robert vagyok, és itt ül velem szemben Szalóci Zsolt, fizikus, vállalkozó, üzletember, szervusz, köszöntelek, és örülök, hogy és
köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Az összeomlásról fogunk beszélgetni, az összeomlás elkerülhetetlenségről, egy picit természettudományosabb, a fizikus szemével történő megközelítéssel. Egy fizikusnak a leginkább kézenfekvő területe, ami az összeomlással kapcsolatos, az az energiafogyasztás, például meg a rendszerezetlenség, stb. Nagyjából ezek a legközelebbi tényezők.
Igen, ugye, ha arról beszélünk, hogy mi fog összeomlani, akkor
sok minden
váratlan esemény jönhet, és persze minket, mint embereket, a saját környezetünk, az a felépítmény érdekel, és annak az esetleges összeomlása, amiben éljük a mindennapjainkat, de ezek emberi rendszerek, az ömekre álmány, és az összes emberi rendszer az be van integrálva a természeti környezetbe, a természeti rendszerekre. Na, a természeti folyamatok az sokkal inkább már a fizikusnak a terepe, ugye azok is sokfélék, mert fizikai, kémiai, biológiai, mindenfajta folyamatok vannak, de valahogy az energetika oldaláról nagyon sok mindent meg lehet közelíteni, úgyhogy igen, az energetika az már egy közeli fizikusi szemlélet és nézőpont és folyamat, amit elemezni lehet.
Egyébként, hogyha már az embereket említettük, és az emberi rendszereket, az emberi rendszerek működésében a fizika nem segíthet nekünk?
Hát tehát segít nekünk, minden nap segít.
Persze, de igen, de a működésére, ezekre a különböző folyamatok leírására, nem csak a mindennapok, a tárgyi világban segít nekünk eligazodni, hanem az emberi rendszerek működésében is, nem?
Hát a működésben valahogy benne van a mozgás. Ha valami működik, akkor változik. A változás az mozgás. Minden mozgáshoz energia kell. Tehát ilyen értelemben masszívan benne van az energetika, hogy az emberi test mozgásához is energia kell, kalória kell, ezért táplálkozunk, ezért fontos, hogy egy minimális kalóriához jussunk minden egyes nap, hogy fönntartsuk azt a folyamatot, azt a sokféle folyamatot, ami egyensúlyba tartja a szervezetünket, a hőmérséklet, a belső háztartások, a keringés és minden. Ugye ennek van egy minimális energiaigénye. Úgyhogy igen, segít nekünk megérteni, hogy mi történik, és pont az energetika egy olyan lába a dolognak, ami segít megértenünk, azt is segíthet, hogy miért haladunk szükségképpen az összeomlás irányába.
Mielőtt megkérdezem, hogy miért haladunk, most az jutott eszembe, azért is feszegettem ezt a témát, mert ugye annó a szociológiának azt a szakkifejezést adták, annó, hogy társadalmi fizika. Uh-huh. Egyébként, tehát tök érdekes. Na, miért haladunk egyértelműen a összeomlás és a fenntarthatatlanság irányába?
Oké. Mi fog összeomlani, azért ezt definiáljuk. Van egy olyan társadalmi gazdasági környezet, ami a mindennapjainknak a szerves része. Ez a környezet, ennek szerves jellemzője a növekedési kényszer. Ez jön a pénzügyi rendszerekből, jön az embernek a természetes vágyából is, hogy mindig többet akar, szebbet akar. Már ugye ebben azért vannak példák a történelemben, hogy ezt vissza tudja fogni egy ember, de maga a gazdasági környezetünk a szervesen növekedésre ítélt, hiszen ez következik a pénzügyi rendszer kamatos-kamatos logikából, hogy a hitelállomány azért kapod, hogy valami újat alkossál, valami többet, és majd abból a többlettermelésből tudod visszafizetni a hitelt, és annak a persze az összes kamatát. Szóval ez a növekedési kényszer, ez most már itt van rajtunk évtizedek, évszázadok óta. Ez hát, talán a vak is látja, szokták mondani, egy véges bolygón végtelen növekedés nem képzelhető el. Tehát, hogy ez egyszer véget ér, ez mondjuk egy ilyen elemi logika, hogy most ér véget, vagy mostanában ér véget, az egy kellemetlen szituáció, amivel szembesülni nagyon-nagyon nehéz.
Mikor ér véget? Beszéltünk az adás kezdet előtt a technikus kollégával, feszegettük ezt a Holnap után című filmet, hogy ez mikor, és ugyan te azt mondtad, hogy belefolysz néha jóslásokba, most ezzel egy kicsit szabadon próbálok fogni, hogy ez milyen időtartamban számítasz te, és milyen jellegű kollapszusra először?
Igen, én ilyen típusú mondást megengedtem magamnak mondjuk 5 évvel ezelőtt, ott a 20-as évek elején, és akkor azt mondtam, hogy ami van, tehát ami ennek a rendszernek az összeámlása, az 10 év, plusz-minusz 10 év, értve azon, hogy bármikor bekövetkezhet, és adott esetben elhúzódhat 2040-ig is, mondtam azt 2020-ba. Most már inkább úgy látom, egyrészt ugye eltelt egy idő, nem volt összeomlás, de a középérték nem nagyon változott, úgyhogy most azt mondanám, hogy 5 év plusz-minusz 5 évben belül várható egy olyan összeomlás, ahol ezek a rendszerek, amelyek most eltartanak bennünket, fenntartanak, életbe tartanak, mozgatnak, jövetelmet adnak, hozzájuttatnak élelmiszerhez, árukhoz, és mindaz, ami kell az mindennapi életünkhöz, hogy ennek a mai megszokott medre ez fog hát nagyon jelentősen sérülni. Ugye, hogy sérül most is, az azért már van, tehát a kereskedelmi háborúk, a háború, vám, tarifák,
az egymásnak feszülés.
Ez már annak a folyamatnak a, hát azt sem mondom, hogy előszere, hanem ez már vastagon.
Grönland.
Hát a Grönlanddal kapcsolatos, ugye ezek erőforrás dolgok, és ha egy kicsit majd beljebb haladunk ebben az elemzésben, akkor látni fogjuk, hogy az energetika, annak anyagigénye van, nagyon sokféle anyagigénye van, ásványi anyagok, fémesek, nem fémesek, stb., és azok is végesek. És hát megy a harc, hogy az a kevés, ami van, és fogyóban van, az kié lesz. Ki az, aki kontrollálja, mert aki kontrollálja, az kontrollálja a folyamatokat.
Neked van valami személyes tipped arról, hogy a Grönlandot miért nézte ki Trump magának, és az Amerikai Egyesült Államoknak?
Ezt nem akarom elemezni. Egyrészt, mert én sokkal inkább a rendszereket a maguk komplexitásába próbálom látni, és nem a részleteiben. Tehát ha azt nem tudom megmondani, hogy ez az 5 év plusz-minusz 5 éven belül pontosan mi és mikor fog történni. Hiszen ebben nagyon sokféle változat elképzelhető. Mint hogy ezt se tudom megmondani, hogy most miért jutott eszébe Trumpnak, nyilván olvasok én is sok mindent, van találgatás, de azért ebben vastagon ott van az ego is, hiszen ami egyik oldalon jó, tehát ha van egy logika, mondjuk egy természetes logika, milyen pozíciók, ásványi anyagok, stb. Minek mentén jó a Grönland, van azért ennek egy másik oldala is, hogy közben akkor szétesik. Ugye az a biztonsági rendszer, az a szövetségesi rendszer, az a kereskedelmi rendszer, tehát még ha Amerika szempontjából nézem, akkor sem biztos, hogy ez egy jó döntés onnan. Tehát nem szeretnék ilyen típusú elemzésekbe menni a napi, nem is a politikáról beszélek, gazdaságpolitikai döntések. Én azt gondolom, hogy pont az összeomlás felé haladásba következik, hogy az emberek kapkodnak, és kapkodni fognak, és ez minden szinten meg fog jelenni, ez a kapkodás, az esetlegesség, nem tudom, hogy miért cselekszem, mi a logika, nem tudom.
Pánik ráció.
Hát a pánikig is eljutunk, de már alapvetően ott a probléma, hogy ez a komplex rendszer, amiben élünk, ez ugye nehezen számítható, hogy ez más, megint egy ilyen fizikusi logika, hogy van egy komplex rendszer, és nem azt tudod, hogy milyen jellemző folyamatok vannak egy komplex rendszerben, ezekkel tudsz modellezni, de nem tudsz egy pontos jövőképet adni. Tehát nem tudod a lefutást kiszámolni, azt tudod, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek valósulhatnak meg. Ezekhez a forgatókönyvekhez esetleg tudsz rendelni valószínűségeket is, és a helyes és logikus gondolkodás egyébként minden szinten azt mondani, hogy na, ha ez történik, ilyen valószínűséggel a számomra ilyen hatásokat okozhat, és akkor ezzel szemben mit tudok, milyen kockázatokat futok ebben a forgatókönyvben, aztán van egy másik forgatókönyv, akkor megvizsgálom, hogy azzal kapcsolatban milyen kockázatokat futok, és akkor van egy véges erőforrásom, egy képességem, és akkor eldöntöm, hogy melyik típusú forgatókönyvek mentén milyen előlépéseket teszek, milyen felkészülést teszek, és nem jó, ha mindent egy lapra teszünk fel, tehát a legrosszabb stratégia, én ma azt látom, hogy mindenki egy lapra tesz fel mindent, biztos minden megoldódik, biztos valaki megoldja, és biztos nem lesz itt semmilyen baj.
Hát pedig hát a klímakatasztrófa elkerülésére tett erőfeszítések is hát minimum szóval így felemásak. Tehát hát, hozzak döntéseket, és akkor általában nem teljesül, vagy nem úgy teljesül.
Ez megint azt sem mondjuk, hogy felemások szerintem teljes mértékig hatástalanok, eredménytelenek. Hát ezt, hogy mondjam, mert ez egy személyes megélése volt a történetnek. Én ugye ezzel a fajta komplex rendszerelemzéssel, amiről most itt beszélünk, tehát hogy átlássam, hogy mi zajlik körülöttünk, ezen mondjuk olyan 8 éve foglalkozom, 8-9. És akkor 2018, addigra már volt egyfajta vízióm, látásom, már láttam a klímának a problémáját, és akkor volt, 18-ban jelent meg az IPCC-nek, a Nemzetközi Klíma Testületnek egy jelentése, az SR15, vagy másfél, egy ilyen speciális jelentése arról, hogy mi van, ha másfél fok, mit jelent, milyen kockázatokat fotunk, mi van, ha 2 fok, stb. És hogy ez olyan mondatok voltak benne 2018. októberében, hogy na, itt az emberiségnek azonnali, mindenre kiterjedő, átfogó változásokat kell végrehajtania, olyanokat, amilyen nagyságrendű változásokat még soha nem láttunk az emberi történelemben, és akkor van esélyünk. És én azt mondtam, hogy na, végre kimondták, ott van, itt van egy jelentés, ez egy reputábilis nemzetközi testület mondja, itt most biztos mindenki beindul, hiszen olyan megfogalmazások voltak. És ugye minden év végén ott vannak a klímakonferenciák, amikor összetűnjülnek a világnak a vezetői, és megvitatják a dolgokat, és ez megjelent talán 18. október 8-a talán, ha jól emlékszem, és hát november vége, decemberben jött ez a klímakonferencia, na mondom, ezt ott megtárgyalják, és akkor meglátjuk, hogy mik lesznek ezek az átfogó, rendkívüli, mélyreható változások, és mi történt? Hát azt mondták, hogy hát nekünk nem volt időnk elolvasni ezt a jelentést, hát ez képtelenség, hogy ilyen rövid idő áll rendelkezésre, hogy itt most 109, én elolvastam, de nem, tehát aki ezzel foglalkozik, annak nem volt
elég. Ezek szerint az azt jelenti, hogy ezeket a típusú jelentéseket általában nem olvassák el, akár se a politikusok, se a döntéshozók.
Könnyen lehet, igen, de az egy menekülés volt, hogy nem tudjuk napirendre tűzni, ez most túl friss, majd foglalkozunk vele következőben. Hát igen, ám, de a következő évben megvétózták, tehát 4 ország megvétózta, hogy napirendre vegyék ezt a jelentést, majd 2020-ban el is maradt, mert akkor beütött a Covid, és azóta meg már teljesen új fejlemények vannak, mert lényegében nem is kell erről beszélni. Szóval, hogy ez a tapasztalásom egyébként megvan, hogy nagyon régóta beszélünk, nagyon komoly jelentések vannak, és semmi nem változik, és ha megnézzük mondjuk a globális széndioxid kibocsátást, az üvegházgázok növekedését a levegőben, az minden évben újabb magaslatokra lép. Tehát nem az, hogy nem tudjuk megszüntetni, nem tudunk kivonulni onnan, hogy használjuk a fosziliseket. Nem az, hogy lassú a folyamat, hanem hogy nem is csökkentünk rajta, csak növekszik, és ma már, mivel hogy ezt a témát én ezt kutatom és vizsgálom is, emiatt már látom a logikáját is, hogy miért nem. Tehát már érteni vélem, hogy miért van ez. Nem csak az emberi gonoszság miatt van így, vagy nem törődömség, hanem egy csomó olyan belső logikája van ennek a rendszernek, ami mentén ez lényegében elképzelhetetlen, hogy önmagát javítsa meg. És akkor innentől kezdve nem is marad más megoldás, mint hogy egyszer fejjel megy a falnak.
Megkönnyíted a helyzetemet, mert ezek után csak meg kell kérdeznem, hogy mi ez a logika, miért történik mindez úgy, ahogyan elmesélted.
Hát igen, ugye energetika, gazdaság és környezet kölcsönhatása, ez az én kutatási területem, és ugye az energetika területén egy nagy célkitűzés, pontosan ezekből a fejleményekből, vagy ezekből a jelentésekből, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy leálljunk a fosszilissal, csökkentsük a kibocsátást, ugye ott van nekünk előre vetítve egy lehetőség, álljunk át a megújuló energiaforrásokra. Uh-huh. Oké, ez elméletben jó, gyakorlatban meg, és ezt teszi egy fizikus, ki kell számolni, hogy ehhez mi kell, ezt hogyan lehet megvalósítani. És hát kiderül, hogyha számolsz, hogy mi kell ehhez? Hát építeni kell ugye rengeteg új megújuló energiaforrás, naperőműveket, szélerőműveket, stb. Ezekhez rengeteg anyagot kell felhasználni, ezeknek az anyagoknak a minősége folyamat, már az elérhető minősége, mivel hogy kifogyóban vannak a bányászati lehetőségek kapcsán, egyre ritkább érceket tudunk, azoknak a finomításához egyre több energia kell. Az összes megújuló erőműnek a megépítése előbb energiát igényel, mert nem kezdenek el termelni, csak ha már megépítettük őket, tehát először meg kell építeni ilyen X mennyiségű kapacitást, ez mind-mind energia kell. És hát honnan veszük ezt az energiát? Ha nincs megújuló energiánk, mert hiszen azért építjük őket, mert nincs. Hát honnan tudjuk venni? Csak a fosszilisekből. Tehát ha a matekot összerakod, és hogy mennyi energiába kerül az, hogy megépítsük ezeket az erőműveket, akkor belátható, meg kijön a matekja, hogy miért van az, hogy évente a megújuló erőműveknek a kapacitása 30-50%-kal nő, a globális energia felhasználás néhány százalékkal nő, és mégis a fosszilisek növekedése nagyobb, mint a megújuló energiatermelés. De ezért van, mert most mi lehet? Van egy éves energiafelhasználásunk. Az kell az életünkhöz. Azért használunk energiát, mert kell. Kell az élelmiszer előállításhoz, kell a közlekedéshez, utazáshoz, szállításhoz, egy csomó mindenhez kell energia. Most jön egy új feladat, hogy oké, ez mind van, még építsünk megújuló erőműveket is, amelyek majd egyszer, miután megépítettük őket, ilyen, majd fognak termelni energiát.
És itt nem jön ki a matek.
Hát nem jön ki, mert most vagy elveszünk ezekből a szolgáltatásokból, és egyébként részben ez történik, hogy bizonyos szolgáltatási területekre már nem jut elég, de akkor is ugye még többletként merül fel, hogy még építsünk. És ez az energia egyrészt nincs, mert hogy a fosziliseknek is véges a kapacitása, tehát ha ott akarunk nagyságrendel energia mennyiséget előállítani, akkor ott is erőműveket kell építeni, ott is még bányászni kell, stb. Ha meg nincs, nem tudunk olyan ütembe bővülni, akkor el kell venni más alkalmazásoktól.
Bocs, és hogyha bizonyos rendszerekből kivonunk energiát és pénzt azért, hogy építsük ezeket a megújuló erőműveket, akkor az már lehet a kollapszusnak az első jele, hogy akkor bizonyos szektorok megszűnnek, vagy átalakulnak is, ez már lehet is nevezni,
nem? Ez abszolút lenne, ennek van elmélete is, tehát van egy ilyen nagyon fontos fogalom, nem annyira közkeletű, az ROI, az Energy Return on Energy Invested, tehát hogy egy energiatermelési folyamatnak van egy végeredménye, hogy nyerünk energiát, azért csináljuk, viszont van egy input energia igénye, mert magától nem jön az energia, de be kell fektetni valamit. És a kettőnek a hányados ez a bizonyos ROI, mennyit fektetünk be, és ehhez képest mennyi a haszon, mennyivel többet nyerünk ki. Na ez a mutató minden energiatermelési módnál folyamatosan romlik. Tehát ennek van elmélete, hogy milyen ROI szintnél, milyen többletenergia szintnél tudnak belépni bizonyos szolgáltatások az életünkbe, mondjuk az egészségügy, az oktatás, a művészet és egyéb jóléti szolgáltatásokhoz viszonylag magas ROI-ért, átlagos, tehát köztársadalmi szintű átlagos ROI-ra van szükség. Bizonyos kutatások azt mondják, hogy ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a működést, ahhoz nekünk kell energetikai szinten egy 7-10-es ROI szint a globális energiatermelésbe. Na most már lassan 10 alatt vagyunk, vagy mondhatjuk, hogy 10 alatt vagyunk, és el is kezdtek eltűnni bizonyos olyan többletszolgáltatások, sérülnek, jóléti szolgáltatások, amelyeket megszoktunk. Tehát amikor azt látjuk, hogy nem jut a művészetekre, hogy nem jut az egészségügyre, hogy nem jut az oktatásra annyi, akkor persze lehet ezt rákenni mindenre, szándékra, politikára, nem tudom én, de valójában mögötte az van, hogy nincs, és ha nincsből már nehéz adni, és amikor választani kell, akkor először az van, hogy hát energia kell, mert nincs energia, semmi nincs. Oké, az energiatermelésre kell, de utána mi kell? Hát élelmiszertermelés kell, mert ha nem eszünk, akkor megint nincs semmi. És egy csomó ilyen elkezded felsorolni, hogy mi az, ami alapból kell, akkor, és arra elköltöd mindened, ami van, akkor nem jut már a többletre. És kicsit ez a fajta tetőzés, én úgy érzem, már megvolt, tehát a jólét jóléti, globális jóléti szint az már tetőzött, ezt egyébként már tanulmányok is kimutatják, és nem csak a GDP-re kell gondolni, sőt nem elsősorban GDP-re kell gondolni, mindenfajta más mérőszámokra, még az úgynevezett Human Development Index is már úgy tűnik, hogy tetőzött. Elkezdtünk lemenni a lejtőn, de hát ezt ismerjük, ezt a grafikont, ugye ezt a görbét, ugye, hogy egy hosszú fejlődés után egy tetőzés, és aztán egy viszonylag gyors, relatíve gyors összeomlás, ez jellemezte az eddigi összeomló korok, társadalmak folyamatát. Hát itt is most egy kicsit azt néz ki, hogy a tetőzés sem már talán túl vagyunk, és elindult egy lejtmenet, és aztán ez így gyorsulni fog, mert szükségszerű a gyorsulás.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.